teremtés vagy evolúció? Mi az igazság? A Biblia szó szerinti megfogalmazása, vagy a tudomány mai állítása? A beszélgetések középpontjában a teremtés teológiája, az evolucionista teória és az értelem áll. Erről hallhatnak érdekes, izgalmas és komoly megfontolásra érdemes üzeneteket. Műsorunk szerkesztője és műsorvezetője Kádár Miklós.
Tisztelettel és megbecsüléssel köszöntöm Önöket. A mai vendégemmel, Kis Györggyel, a Budapesti Krisztus Gyülekezete vezetőjével úgy tervezzük, hogy átbeszéljük az emberiség eredetét, jelenét és jövőjét. A Szóla Rádió hallgatói értelmes, gondolkodó emberek, ezért kérem Önöket, hogy ha tehetik, a mostani témáinkat majd különösen figyeljék, kérdéseikkel, kéréseikkel keressenek meg minket. Mielőtt belevágnánk ebbe a merész tervbe, hogy hát beszéljük az emberiségnek a múltját, jelenét és jövőjét, kérlek, beszélj egy kicsit magadról. Miért foglalkoztál egyáltalán ezzel a hatalmas témával? Hogy kezdődött a dolog? Kérlek, beszélj magadról.
Én is sok szeretettel köszöntök mindenkit, Kis György vagyok. Életemben sok dologgal foglalkoztam, és erről szeretnék egy picit beszélni, hogy egy kis kép kialakuljon. Életem első 30 évét a tudománynak a bűveletében töltöttem el. Én 1960-ban születtem, tehát így kell az éveket számolgatni. Érdekes módon gondolkodtam, mert az életemet sok ilyen 30-as szám kíséri. Vannak persze átfedések a 30-es évek között. Tehát az első 30 éven főleg a tudományos világban telt el, az akadémia szférában. Utána volt egy átlapolódás, természetesen volt egy 30 év a vállalkozói szférában. És van egy kb. 30 éves tapasztalatom a Bibliának a szeretetével kapcsolatban, mert én szeretem a Bibliát, beleszerettem a Bibliába, megmondom őszintén.
Nagyon jó.
Nem végeztem semmilyen teológiai, hivatalos végzettséget. Jártam ilyen a világ minden részén, Európában, Amerikában és minden részén is különféle képzésekre, és sokszor feltették nekem a kérdés, hogy végez már a teológiát, neked úgysem okozna ez már problémát, és akkor olyan sokat mondták, hogy el is gondolkodtam rajta, és akkor az Úr elé mentem sokszor imában, és megkérdeztem, hogy Uram, ez a te akaratod? És akkor először nem volt semmi válasz, és akkor eltelt sok idő, ez gyakran így van, és akkor egyszer megint feltettem, és csak egyszer egy nagyon egyszerű választ kaptam, és az annyira letaglózott, az volt, hogy elég néked az én kegyelmem. Ez volt a válasz, és innentől fogva eldőlt ez a kérdés számomra, és fantasztikus. Én nagyon-nagyon fontosnak tartom a hitben az Istennel való élő kapcsolatot. Fogok talán pár szót beszélni magamról, csak azért, hogy kicsit kép kialakuljon. Én alapvetően műszaki emberként éltem az életem első 30 évét, villamosmérnök a hivatalos végzettségem, sőt, két diplomám is van a villamosmérnöki tudományokból, annyira érdekelt ez a terület. Nagyon érdekelt a matematika és minden, hogy általában az egész világ érdekelt, hogy működik a világ, kik vagyunk mi, és ez mindig is foglalkoztatott. Csak egy példaként elmondom, hogy a gyerekkoromban, kb. 10-12 éves koromban bementem a könyvtárba, és ott voltak mindenféle ifjúsági könyvek, és én a kedvenc könyvem az Öveges professzornak az atomfizikáról szóló könyve volt, nem tudom miért, azóta se foglalkoztam atomfizikával, de egy 10 éves gyereknél valamilyen módon kivettem a könyvet, elkezdtem olvasni, és annyira hiteles, érthető és fantasztikus volt. Öveges professzorról tudjuk, hogy fantasztikus munkái voltak, és kifejezetten az ifjúságnak írt, úgy tudjuk, hogy piralista szerzetes volt, ugye a kommunista rendszerben ezt nem tudhattuk róla, én ezt csak utólag tudtam meg, hogy ő végig is egy ilyen áldott ember volt, és valamilyen módon nagyon érdekelt, és utána úgy általában műszaki dolgok érdekeltek, így kerültem végül is a több lépcsőn keresztül a Műszaki Egyetemre, Előtte persze jártam mindenféle egyéb helyekre is. Pécset elvégeztem egy erős áramú villamosmérnöki végképzést igazából. Ez úgy kerültem oda, hogy igazából műszaki egyetemre jelentkeztem, de valamilyen módon az első körben nem sikerült, és akkor megállítottak több helyet, és az a pécsi főiskola is egy megajánlott hely volt, és én nem akartam kihagyni az éveket, és mondtam, akkor ha már ide felvesznek, akkor jelentkezem. És elkezdtem tanulni, és emlékszem, hogy a második évben, amikor már ugye túlottunk a nehezén, akkor nekem egy nagyon jó erős középiskolám volt, szentesen jártam a középiskolába, és villamos gépekről, villamos hajtásokat tanulták, amit nagyon jól megtanultam, és emlékszem, hogy felajánlottak egy 4-es jegyet. Mindenki ott remegett, hogy jaj, kapok egy 2-es. Egy 4-es felajánlottak, hogy 5-ös volt mindenem, és akkor mondták, hogy nem kell vizsgálni, jönnöm, kapok egy 4-es. Mondom, én miért? Én elmegyek vizsgálni, én azt mondjam, tudom. És akkor mindenki rám nézett, hogy megőrültél. És akkor a tanár olyan másfél órán keresztül foggatott, és a végén megadta az 5-ös. Tehát egy nagyon nagy tudásvágy volt mindig bennem, és mindig is nagyon maximalista voltam. Mindig is maximum, így kerültem utána a Műszaki Egyetemre, mert elvégeztem a főiskolát, és mondtam, hogy jó, ez nagyon szép, de hát azért még ez még kevés volt. Közben elmentem katonának is, ugye abban az időben még kötelező volt katonának lenni.
Nem az biztos, hány év volt? Kettő év
másfél,
volt?
Akkor csak másfél év volt, és én úgy gondoltam, hogy ez mindenképpen fontos lehet valamiért. Nem tudom, miért akartam katona lenni, de mondom, legyünk túl rajta. Ugye abban az időben nehéz volt ezt kikerülni. És úgy gondoltam, legyek túl rajta, és a katonaság alatt ismerkedtem meg Istennel egy fiunk keresztül, egy Papp Pisti nevű fiunk keresztül, akit azóta se találkoztam soha. Egy fantasztikus ember volt, és ő egy igazi élőhitű ember volt, és nagyon nagy hatással volt ott sok emberre, és nagyon sok ember megtért az ő munkássága kapcsán. Tehát valószínű volt ennek valamilyen oka, hogy miért kell nekem oda kerülnem. Utána rögtön jelentkeztem a Műszaki Egyetemre, és ott pedig szerettem oda beszámítatni az éveim, mert hát mondom, én nekem már van egy diplomám, én már ezt tudom, már tanultam. Azt mondják, hogy kérem szépen, ha maga ezt tudja, akkor vizsgázzon le. Mi nem számítunk be semmit. Ugye a Műszaki Egyetem így volt, én meggondolkodtam, először nagyon mérges voltam, de aztán rájöttem, hogy végig igazuk van. És akkor elvégeztem az első évet, mondták, hogy csak nyugi, nem számít, végezz az első, majd meglátjuk. Elvégeztem az első évet, elég jól sikerült, és utána mondtam, még egyszer megkerestem, akkor most szeretném még egyszer felhozni. És akkor azt mondták, hogy oké, meg lehet csinálni, meg lehet próbálni azt, hogy vonjon össze éveket. És úgy végeztem el én a második évet, hogy elvégeztem a második év első felét, és fél év alatt elvégeztem 3 fél évet, ami nagyon-nagyon-nagyon kemény időszak volt. Akkor ott a villamosság tanszigó alatt, matek szigó alatt, és nagyon sok más olyan tárgy, amik azért nagyon nagy szóló tárgyok a villamoskaron. És akkor volt életem először, hogy tényleg a matematikát muszáj volt megtanulni, és akkor rájöttem, hogy a matematika milyen csodálatos a tudomány. Tehát meg kell mondjam, hogy én a tudományok királynőjének tekintem továbbra is a matematikát.
De sokan azt mondják, hogy a tudomány a királynője.
Igen.
Alaptudomány.
Abszolút. Abszolút. És
ugye, a világegyetem nyelve, bocsánat.
És az Istennek is, az Isten munkájába is úgy ez a matematikát fel lehet fedezni. Tehát megvannak a matematikai törvényszerűségek, és a matematika valamilyen módon az Istennek az alkotásában és a teremtésben is benne van, ha majd később fogunk beszélni.
Az ateisták nem is tudnak mit kezdeni a matematikával.
A matematikában a végtelennek a fogalma. Ugye a matematikában is vannak különféle függvényvizsgálatok, van az 1x függvény, ugye, ami nullánál végtelen, és hogy azt is tudjuk, hogy írunk egy szoftvert, és 1x-nél az x nulla lesz, akkor elszáll a programunk, így van a mi agyunk is. Nem tudunk mit kezdeni a végtelennel. Ez a baj sok materialistával és nagyon sok természettudóssal, hogy nem tudja felfogni azt, hogy mi az a végtelen. Ugye a matematikában tanuljuk, de a matematikát szerintem 100 000 emberből nagyon kevés. Nem akarok számot mondani, az előbb akartam mondani, de ezt megszoktam, hogy nem. De mondjuk azt, hogy nagyon-nagyon kevés ember jut el a megértéshez. Én is levizsgáztam a főiskolán is, megtanultam rutin módon, de az egyetemen ott muszáj volt megérteni. Tehát a villamosmérnöki karon az ELTE után a matematikát legjobban tanítják, és ott azt nem ment volna máshogy. És persze sikerült a vizsgám, és természetesen elvégeztem fél év alatt, másfél évet. Azt mondták, a Műszaki Egyetem során összesen 5 ember volt, aki ezt megcsinálta. Például elég öreg a Műszaki Egyetem. Volt egy másik ilyen kedves sztorim is, az még a főiskolán volt, ott szintén szigorlatoztunk, és akkor még tanultunk politikai gazdaságnak, nem tudom, talán emlékszem.
Én is tanultam.
Kötelező igen. Volt, mindenki utálta, de kötelező volt.
Ja.
Hát én, mint egy jó kis diák, nekiálltam és megtanultam, és 5-ösre szigorlatoztam belőle, de előtte volt a villamosságtan szigorlat, hogy a főiskolán, Műszaki Főiskolán, oda is jártam, és akkor mentem, a PG tanár kinyitott az indexemet, nézte, csak néztem, mit néz, mi van ebbe. Hogy még ilyet nem láttam az elmúlt 20 évben, valaki 5-öst kapjon villamosvágtan szigorlaton. mondta, hát mondom, igen, 5-ös kaptam. És akkor elmentem a politikatestemre, persze mindent megtanultam, hogy az kell, mint egy jó diák, mindent elmondtam, és persze ő is 5-öst adott. És azt mondja, 5-ös villamoságtanból, én is 5-öst adott. Szóval magának még szobrot fognak állítani. Szóval ennyien maximalista voltam. Most már ez átalakult más irányban. De a természettudomány nagyon érdekelt.
Politikai gazdaságtanon engem majdnem kirúgtak. Uh-huh. Mivel nem tudom, hogy hogyan, de a politikai gazdaságtanon a teremtést is valahogy, vagy az ősrobbanást hozták. Én meg nem voltam hajlandó így katonatisztként elfogadni, hogy a semmi felrobban. És mondtam, hogy figyeljenek ide, én ateista vagyok, meg kommunista, meg minden, meg pártag, meg minden nyavaja, talán pártag nem voltam, aha, de minden ilyen nyavaja voltam, de mondtam nekik, hogy ezt nem tudom elfogadni, hogy a semmi felrobbant. És akkor majdnem kirúgott.
Hát meg kell mondjam, hogy ez az evolúciós dolgokban olyan dolgok vannak benne komolyan, hogy picit mindig azt szoktam mondani, hogy vegyük elő a józan paraszti eszünket.
Így van.
Ha valaki csak úgy mindent féletet, és azt a óriási nyomást, egy óriási hátteret, amit mögé tesznek, mind leveszi, és úgy lejönne valaki valahonnan, aki mindezt nem kapta meg, és elmondaná neki az evolúciót, szerintem mit mondana? Most őszintén mondom. De annyira ágyfa mosva az agyunk, hogy nekünk kell kötelező elfogadni, hogyha ezt úgy mindent letennénk, én úgy gondolom, hogy egy józan ember rész ezt nagyon nehezen tudja elképzelni.
Hát
az egésznek a bázispontjait. Most rengeteg része van, most nem akarok lemenni a dolog, de a tartó osztopai, amik egyébként mostanában teljes egészében megrendültek, ezek annyira, hogy is mondjam, a józan paraszti része, hadd mondjam ezt, én nagyon szeretem ezt a kifejezést, ellentétesek.
Két dolgot mondana, vagy sértésnek venni. Uh-huh. Hogy te szemtelenkedsz velem, pofátlankodsz velem.
Igen, viccelsz velem valószínűleg.
Hát nem, hogyha tovább mondanánk, akkor már látnál, hogy ezt valaki komolyan gondolja. A másik pedig az, hogy ez az elmegyógyintézetből szalad, de komolyan. Tehát az, hogy kémiai vagy biológiai információkról beszélnek úgy, hogy nincs mögötte semmi, hogy a mutáció meg minden más hozza létre, tehát egyszerűen ez mindennek a teteje.
Igen, fogunk erről beszélgetni.
De most elég, mondjuk
elég,
akkor...
Elég konkrét dolgokkal, igen. egy pár dolgokkal készültem. Egy picit visszatérve a vonal, csak hogy befejezzük ezt a történetet, és akkor befejeztem az egyetemet, ugye akkor még elősen a kommunista időszak volt, már épp a rendszerváltás előtt voltunk, és akkor én mindig benne abba voltam, nem tudom miért, mert igazából nekem nem volt semmi ütközésem, se nekem, se a családomnak ezzel a rendszerrel, mert ismerek sok olyan embert, akinek nagyon sok ilyen, ilyen problémája voltak. De ennek ellenére valahogy zsigerből, ugye a szívem mélyén, most már tudom, hogy a szellemem egyszerűen nem akarta befogadni ezt a rendszert, mert megmagyarázták, megértették, én mindig nagyon jó diák voltam, mindig ezt nem tudom megtanulni, de valahogy legbelül éreztem, hogy ez nagyon-nagyon nem stimmel, sőt, az is bennünk volt, és volt egy kis baráti közösségünk, és sokan voltak így abban az időben, hogy nem is lehet élni ebben a rendszerben, én el kell menni. Nem tudom, ismered ezt az életérzést. Nekem a baráti közöm ilyen volt, hogy oké, végezzük el az egyetemet, tanuljuk meg nyelveket, és utána menjünk el, én nem ebben a rendszerben nem lehet élni. Ugye mindenki abból indul ki, ez a rendszer nagyon sokáig fenn fog maradni. Senki nem hitt, hogy ilyen nagyon gyorsan összeomlik a kommunista rendszer. És úgyis hozták elő, Minden megtettek az, és minden hatalom erre törekszik, hogy úgy állítsa be magát, hogy ő örökké fenn fog állni, és tudjuk, hogy ez valamikor egy-két éven belül összeomlanak az ilyen hatalmak. De ezt mi nem
ez
láttuk.
Ez is volt a nevük. Szovjet-magyar örök barátság.
Igen, amikor az idéglenesen hazákban tartózkodó szovjet katonák megkapták az örök lakásaikat.
Igen.
Igen, tehát ez egy olyan időszak, és akkor mi úgy gondoltuk, hogy egy olyan hatalmas előbb állunk szembe, hogy mi kis bolhák nem tehetünk semmit, egy megoldás, hogy elmegyünk innen, és ez is bennem volt, és nyílt is egy alkalom, és én kimentem Amerikába. Másfél évet kint töltöttem Amerikába, és úgy gondoltam, hogy hát csak itt lehet élni, ez a szabadság hazája, itt mindent meg lehet tenni, amit nálunk nem. És kiköltöttem egy barátomba, Philadelphiában éltünk, és azért érdekes, mert amikor Philadelphiában mentünk, ottani egyetemen kezdtünk el dolgozni egy barátommal, és nem tudom, tudod-e, Philadelphia Műszaki Egyetem, ki van állítva, Neumann Jánosnak a számítógépe. Nem Magyarországon, ott Amerikában, és minden nap ott mentem el, Neumann János kiállított számítógépe mellett egy magyar magyar mérnöknek a számítógépet az egyetemen, és ott dolgoztunk egy projektem, és utána az első időszak nagyon fantasztikus, izgalmas volt. Amikor az ember úgy megvalósítja az álmait, az egy óriási érzés. És 30. születésem ott során felejtem, a World Trade Center, nem ennek még a réginek, amit felrobbantottak, a World Trade Centernek a tetején ünnepeltük, és akkor úgy éreztem 30 évesen ott a World Trade Center tetején, egész New Yorkot láttuk, hogy ez egy fantasztikus, beteljesült álom. Óriási érzés volt, tehát én úgy gondolom, hogy az embernek szüksége van erre, hogy időnként a gyermekkori álmait megvalósulnak. De az egészben az érdekes, hogy megvalósult, utána hazamentünk, elkezdtünk dolgozni, elsőjét nagyon érdekes volt, meg kell szerezni a driver license-et, a social security number-et, lakásbérlet, ugyanúgy eltelik az első hónap, és akkor eltelik a második hónap, a harmadik hónap, és jönnek a többi hónapok, és rájön az ember, hogy tulajdonképpen ugyanúgy úgy megy az élet, mint bárhol máshol a világon. És akkor elkezdtünk dolgozni, láttam, hogy én gyakorlatilag ott vagyok a mínusz végtelennél amerikai viszonylatban, és akkor úgy felmerült bennem, emlékszem a Műszaki Egyetemen, amikor vizsgáztunk, emlékszem, ilyen szilárdtest áramköröket tanultunk, meg vastagréteg IC-t gyártottunk a laborba, és ott összebarátkoztam a gyakorlatvezetővel, és azt mondta, hogy hát édes öregem, itt tulajdonképpen Magyarországon mindig a kommunista időszakban élünk, itt világszinten eredményt valaki vagy pénzügyileg, vagy sport szempontból tud elérni, más módon nem. És akkor nem tetszett nekem ez, mert gondoltam, hogy azért van más megoldás is. De úgy nagyon sokszor visszacsengett ez a mondat bennem, és utána rájöttem, hogy nagyon igaza volt. Valóban egy sportoló, azt el tud jutni az olimpiára, és tudott világszinten eredményt elérni. Hogy pénzügyileg, hogy lehet a szocializmusban sikeres tenni, azt még akkor nem értettem, most már egy kicsit jobban értem. És akkor ott ültem, és elkezdtem úgy gondolkodni, és úgy már minden lecsendesült körülöttem. És akkor rájött gondolják, és akkor persze jöttek a hírek, hogy milyen változások vannak Magyarországon. Én Amerikában tudtam meg, emlékszem, elmentem egy autóútra, egy kocsit béreltem, Philadelphiából lementem egészen Floridába. Egyedül, mert akkor éppen úgy alakult a dolog, volt egy barátommal találkoztunk Floridába, és éppen útközben voltam, az elég hosszú, az egy, azt hiszem két és fél napos, majdnem három napos autóút Philadelphiában lemenni egész a déli csücsökig, Florida déli részéig. És valahol útközben bementem egy kis motelba, csak éppen aludni, bekapcsolom a tévét, és azt hittem, hogy elmondjuk a tévé. Arról szólt a tévé, hogy összeomlott a Szovjetunió, amiről hogy azt hittük, hogy ez örökké élni fog. És hogy ott jött a nagy hír, ugye mindenhol headlines, minden, akárhova kapcsolatban mindenhol ez jött. És akkor csak nézem, hogy mi történik, és akkor elkezdtem nézni, hoppá, itt valami megváltozott. Megváltozott, és akkor... Utána megint eltelt, most nem akarok túl sokáig beszélni, mert kevés idők is van erre, de eltelt egy kis idő, és akkor végig is én úgy mentem ki, hogy megvolt az utam visszafelé. Mert én nagyon sok ember magyarokkal találkoztam Amerikába, akik azért maradtak Amerikába, mert lejárt a vízumok, illegálisá váltak, és nem tudtak visszajönni, és utána bekerültek egy olyan életbe, és azért el kell mondjam, hogy az Amerikában élő magyaroknak, megint nem mondok számokat, de nagyon-nagyon magas százaléka úgy él, hogy Magyarországon jobban élhetne, de már nem, vagy nem is tud, nem is akar, meg nem is mer visszajönni, mert illegális státuszba kerültek, lejárt a vízumok, nem volt állampolgárságuk, nagyon sok ilyen volt. Aki találkoztam, 100 emberből 90 majdnem így volt, és akkor én vigyáztam arra, hogy azért nekem a szabadságom maradjon meg, mert ez nagyon fontos az emberi szabadság, hogy azért tudjak dönteni, mert ők már nem nagyon tudtak dönteni. És akkor volt egy kritikus 3 hónap, és tulajdonképpen 3 hónap után éppen a vízum lejárta előtt még egy héttel úgy döntöttem, hogy akkor én mégis visszajövök. Akkor már ugye nagyon figyeltem a híreket, és úgy szokták ezt mondani, hogy kalandvágyból visszatértünk, ugye kalandvágyból mentünk ki, kalandvágyból tértem vissza, és én úgy érzem, hogy igen, ez az is az Istennek az irányítása volt valamilyen módon, és hálás vagyok azért, hogy az ember utólag látja meg, akkor én még erősen ateista voltam, a természettudományok bűveletében éltem, és úgy mondtam, a tudomány az mindenre választ ad, de nem tudom, emlékszel a kommunista vagy szocialista rendszer, most ki, hogy nevezi, teljesen mindegy, ugye azt tanította, hogy a tudomány ugye csak a materializmus volt, nem létezett más, minden materialista volt, nem lehet tovább menni, aki már lélekről beszélt, azt már vitték a pszichiátria intézetre igazából. Tehát a pszichológia is olyan fű alatt nőtt ki nagyjából, mert még az is illegális volt, hogy mi az, hogy pszichológia, és mi az, hogy lelke van az embernek. Hát, aki ilyet mondott, az abban az időben, és most mondom neki, ez 80-85 írunk, ez még nagyon-nagyon-nagyon durva dolog volt. Lényeg az, hogy végül is visszatértem, és elkezdtem, ugye én akkor már központi fizikai kutatóintézetben dolgoztam, ugye az ember indul a tudományos úton, akkor menni kell ebbe az irányba, az akadémiai szektorban, és én is lépkedtem ebbe az akadémiai szektorban, és a Magyar Tudományos Akadémia Központi Fizikai Kutatóintézetének Méréstechnikai és Számítástechnikai Intézetének tudományos munkatársa voltam. Hú, el tudtam mondani, most gyorsan levegőt teszek. és nyilván mentem volna tovább ezen a tudományos létrán, és nagyon-nagyon tetszett is nekem ez az egész világ, de ugye ahogy visszajöttem Amerikából, akkor már kicsit egy más intézetbe jöttem vissza. Ugye akkor a KFKI egy nagyon-nagyon elit hely volt, igazából nagyon nehéz volt bekerülni. Egy ilyen kuriózum volt, nekem is egy kész csoda volt, hogy ott be tudtam kerülni ebbe a nagyon nagy hírű intézetbe. És amikor visszatértem, akkor láttam, hogy itt húha, itt nagyon megváltoztak a dolgok. Mindenki elkezdett szervezkedni, mindenki próbált KFT-ket alapítani, mindenki próbálta kimenteni a jó kis zsíros megbízásokat, állásokat. Én meg persze akkor még ott senki voltam, egy-két éve dolgoztam abban a nagy intézetben, volt, aki már 20-30 éve ott dolgozott. Most nem mondok neveket, hogy kik voltak, akkor nem is fontos. És akkor mindenki szépen szervezte ki a KFT-t, meg a vállalkozásait, és tettek is nagyon szépen jól állami szektorból átvitt magánvállalkozások. Én meg ott álltam, hogy akkor most én hova kerültem? Én nem ebbe a klubba jelentkeztem. és hát, hogy is mondjam, szomorú volt látni, hogy már most nem mondom azt a csúnya szót, amit mindenki mond, de hogy ment szét, inkább finoman fogalmazok, hogy ment szét ez a nagyon nagy múltú és nagyon hosszú idő alatt, nagyon sok embernek a nagyon becsületes munkája felépített intézet, hogyan vitték szét darabjaiba különféle KFT-kbe, és akkor én ott álltam, hát én nekem nem sok minden maradt ebből, még nagyon kicsi voltam ott, de azért azt láttam, hogy akkor valószínű ebbe az irányba el kell lépni, és akkor megint a fülembe csengett ez a mondat, ennek a professzornak a mondata a Műszaki Egyetemen, hogy Magyarországon, édesfiam, vagy sporttal, vagy gazdaságilag tudsz komoly eredményeket elérni, itt nagyon más lehetőség nincs. És akkor mondom, hogy is van ez, akkor a vállalkozás, KFT-t alapítottam, és akkor elkezdtem mindenféle szoftvereket írni, akkor ott is igyekeztem ilyen nagyon nagy vehemenciába tettem be magam a dolgokba, és írtam különféle szoftvereket, megkerestem embereket, és eljutottam oda, hogy egy hét alatt többet kerestem, mint a KFK-be egy hónap alatt, és akkor úgy éreztem, hogy hát most már itt van egy átlépési irány. Nekem egy nagyon hátrányos helyzetem volt a vállalkozásban, mert ugye nem volt igazából semmi pénzem, mert az én szüleim igazából nem nagyon tudtak támogatni engem. Azt mondom, hogy mondani, hogy már főiskolán is, akkor még úgy tudom, hogy népköztársaság ösztöndíj volt. Én hitvány tanuló voltam, és akkoriban a legmagasabb állami ösztöndíj a népköztársaság ösztöndíj volt. Emlékszem, akkor 3000 forint havi ösztöndíjam volt. Na most ez 1986-at írtunk, akkor 300.000 forintért lehetett venni egy OTP lakást. Ezt úgy kell értekezni. Tehát 300.000 forint volt egy OTP lakás, egy 2,5 szoros volt, én meg kaptam havi 3000, az rengeteg pénz volt. Olyan sok pénz, nem tudtam elkölteni. Tehát nagyon, hogy is mondjam, ez egy nagy megbecsülés volt. És ez egy szintén egy érdekes szakaszoló életemben, de látom, lejár az időm, úgyhogy gyorsan megyek a vége felé. A lényeg az, hogy végig is elmentem akkor innentől fogva a vállalkozás irányba, és akkor az életem egy nagyon fontos szintén szakasza maradt, és a mai napig is az. Alapítottam egy KFT-t, de mondom, akkor nem volt semmi pénzem, mert az én szüleim azok nagyon egyszerű emberek voltak, és úgy egy barátomtól kértem kölcsön, még a törzstőkét is, nagy nehezen elindultunk, egy kis lakásban, egy számítógéppel, gyakorlatilag óriási munkával, teljesen nullá. Tehát nem voltak kapcsolataim, nem volt pénzem, és nem voltak megbízóim. Tehát így vállalkozást indítani nagyon-nagyon nehéz. Most is nagyon nehéz, akkor is nagyon nehéz volt, és akkor ilyen keserves munkával sikerült felépíteni a céget, és elindultunk, és utána kb. Egy év múlva, csak gyorsan a végén elmondom, egy fantasztikus, szintén egy, most már így mondom, isteni csodaért, a Magyar Suzuki ZLT akkor alapult, amikor én a céget alapítottam, én 92-ben alapítottam, 93 környéken jött a Magyar Suzuki, és jöttek a Magyar Suzuki-tól, hogy szoftvert akarnak venni attól a kis cégtől, amit én egy éve alapítottam, mert nem is hittem el. Egy ilyen kölcsönként, hogy a Magyar Suzuki jön, akkor pont ott a lakásom alatt volt egy ilyen elegáns iroda, és azt kölcsönkéjettem, kibéreltem, hogy hadd jöjjek már ide. És akkor ott fogadtuk, eljöttek először, nem mondtak semmit. Hát mondom, ebben nem mesél, mert most hogy jönnek én a Suzuki-hoz. És akkor eltett egy hónap, és akkor megint érdeklődnek, hogy még visszajönnének. Ha mondom, hogy ez hogy lehet? Megint elmentek, megint nem történt semmi. És akkor harmadszor felhívnak, hogy neki kell ez a szoftver. Ugye nagyon-nagyon büszke vagyok erre, egy ilyen könyvben, ilyen vállalkozói könyvben meg is jelent ez a kis rész, hogy tulajdonképpen a Magyar Suzuki ZRT az első 3-4 évében a mi szoftverünkkel végezte a tárgyi eszköz nyilvántartást, elindítottuk a raktárprogram nyilvántartásban, és nagyon sok minden másból is elindultunk volna, csak akkor még annyira pici vállalkozások voltunk, és annyira nem voltak, én mérnök vagyok, akkor is mérnök voltam, nem voltak ismereteim, ekkor kellett volna tőkét bevonni, embereket bevonni, mindent, hogy gyorsan tudjunk reagálni a szuzók igényére. Egy kicsit lassan reagáltunk, és utána 2-3 év múlva nyilván már nem tudtunk fejlődni, és akkor leváltottak a szoftvereket, de az első 3 évben a mi szoftverünkkel indult a Magyar Suzuki ZRT, és mai napig nagyon büszke vagyok. Ez egy csoda volt egyébként, és mai napig nem értem, hogy ez olyan lehetséges. És utána nagyon kedveltek minket, és nagyon biztattak is minket, hogy fejlesszük tovább a rendszert, de mondom, akkor sajnos én nem voltam még akkor, ismert hiányom volt a gazdasági dolgok a kapcsolatban, ez is egy jó példa arra. De utána persze ettől mentünk tovább, és tudtunk másfelé értékesíteni, és voltak szintén más ilyen nagy referenciáink, a Panasonic Magyarországnak is adtunk el rendszereket, a Triumph Internationalnek is adtunk el rendszereket az első néhány évben, és szépen felívelt a vállalkozás, erről most nem akarok beszélni, ez most nem ennek a témája.
Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy velünk voltak, és a következő részben rátérünk az eredetre, jelenre, és majd akkor a jövőre. Várjuk Önöket! Kedves hallgatóink, folytatjuk a beszélgetésünket Kis Györggyel. Arról szeretnénk beszélni a múltról. Teremtés vagy véletlen? Teremtés vagy evolúció modell? Át is adom a szót.
Igen, hát ugye a Föld, az ember és az életnek az eredete, ez egy olyan örök kérdés, ami én gondolom mindenkit valamilyen szinten érint. Engem is kiskoromtól érdekelt ez az egész kérdéssor. És ugye, mint mindenki, engem is, hogy is mondjam, az evolúció tanultuk az iskolába, kötelező tantárgy volt, ugye ma az óvodától az egyetemig mindenhol ezt tanítják, nincs olyan tudományos műsor, vagy nincs olyan televíziós csatorna, aki nem ezt tenné, nem is tudna megmaradni nyilván a mainstream médiában. Tehát egy olyan széles körben elfogadott dolognak tekintik ezt sokan, mert mindenhol ezt tanítják, minden intézmény elő beszélnek, és úgy gondolják, és ráadásul azt tanítják, hogy az evolúció az egy bizonyított tény. Na most ez nem igaz. Itt kell kezdjem, és azzal kezdjem, én három nagyon fontos oszlopot szeretnék felépíteni. Az egyik ilyen oszlopnak a neve az, hogy az evolúció nem tudományos tény. Az evolúció egy hipotézis. És itt van az egésznek a csúsztatása. A mai oktatásban, az egész tudományos közéletben és tudományos világban, ugye ma, ha valaki a mainstream tudományba elindul, és nem fogja az evolúciót, az nagyon sok kipöccentik. Tehát a tudományos világot, ugye az előbbi adásban beszéltünk arról, hogy 30 éven keresztül az akadémiai világban dolgoztam, és a mai napig oktatok az egyetemen, Corvinus Egyetemen. Tehát valamilyen módon van rálátásom, nagyon sok embert ismertem, és a mai napig is ismerek. Ma este is éppen egy ilyen egyetemi oktatói találkozóra megyek el rögtön a műsor után. Tehát nagyon jól ismerem az embereket, az egész tudománynak a működését, és tulajdonképpen úgy azt kell látni, hogy ma a nem tudomány, tudományos élet van, hanem tudománypolitika van. A tudományt a politika olyan módon átitatja, hogy az, ha valaki ezt látná, és egyszerűen bemutatnánk neki, az meglepődne. Én miután elég közelről ismerem mind a tudomány világát, mind valamilyen módon a teremtésnek a világát, hiszen több mint 30 éve kutatom én is a Bibliában ezt a részt. De nagyon-nagyon fontos, most lépjünk az evolúció, tehát az első ilyen fontos dolog, és ez azért fontos tisztázni, mert ezt mindenhol kijelentik, sőt, vannak olyan emberek, akik ezt úgy mondják el, Richard Dawkins, ugye az Oxford Egyetemnek egy professzora, ugye sokan úgy vigyák a világ legismertebb ateistája, ilyen elnevezése is van, vagy Darwinnak a Rottweilere, így is mondják ezt a professzort, és gyakorlatilag ma van ilyen kijelentése, ami úgy szól, hogy ma az evolúció elmélete nagyjából annyira kétséges, mint az az elmélet, hogy a Föld kering a nap körül. Na most lehet ilyen szép mondatokat mondani, csak az a baj, hogy ez nem igaz. Nagyon-nagyon sok olyan mondat, és ugye ha beszélünk a hazugságról, meg a csalásról, mert kicsit már erről is kell beszélnünk, a legnagyobb hazugság mindig az, amikor nagyon sok igazságot mondunk, és az emberek az agya be is veszi, mert úgy nagyjából az embereknek a nagyon nagy része az, hogy is mondjam, nem elég mélyült el a tudományukban. És ha valakit olyan tudományos módon elkezdünk beszélni, Discovery Channel, vagy egy pár ilyen csatorna van, amitől nekem sokszor hajam az égnek áll, mert olyan, hogy is mondjam, néha már zavaró az a stílus, amit végeznek, de próbálják tudományos köntösbe csomagolja dolgokat, és mondanak dolgokat, amiben nagyon sok igazság van, de ott van egy nagyon nagy hazugság a végben. Ezt én úgy szoktam hívni, hogy patkányméreg effektus. Azt tudni kell, hogy a patkányok nagyon érzékeny a szaglása, az óra nagyon érzékeny, és ha valakit egy patkány megadna, mert rögtön kiszagolja a patkányméreget. De a patkány nagyon szereti a gabonát. És ha azt csinálja, hogy a patkányméreget, egy nagyon-nagyon erős patkányméreget becsomagolunk 99% gabonába, tehát 99% gabona, 1% méreg, az a patkány nem tudja kiszagolni, és így méregezik meg a patkányt, és belehal. Így van ez az emberekkel is. Az emberi szellemet is így méregezik, hogy 99% igazság, 1% hazugság, de az nagyon-nagyon nagy hazugság. És ezért nagyon-nagyon-nagyon veszélyesek az ilyen mondatok. És főleg veszélyesek egy olyan embertől, aki ugye a világ egyik leghíresebb egyetemének a professzora, és ugye azt is tudni kell egyébként erről az intézetről, hogy ezt az intézetet gyakorlatilag úgy hívják, hogy Modern Tudományok Intézete. És ez is nagyon sok embert megzavar, és nagyon-nagyon félrevezető lehet. Tehát nagyon-nagyon sokan beszélnek erről, de hadd mondjak egy másik idézetet egy Watson nevű zoológustól, aki ezt mondja az evolúcióról, hogy az evolúció egy egyetemesen elfogadott teória, nem azért, mert bizonyítani tudjuk, hogy igaz, hanem azért, mert egyetlen alternatívája a teremtésnek. És valóban nagyjából itt kell meghúzni a határt, és szintén még egy idézetet mondjak, csak azért, hogy tényleg ne adj ezt, ezt én találtam ki, hanem ez mind nemzetközi ismert tudósok, akiket most szeretnék idézni. Van egy ilyen könyv, ami Magyarországon nem annyira közismert, az a neve, a könyv címe is nagyon érdekes, az a címe, az evolúciós csalás. Az evolúciós csalás egy Jahka nevű ember írta. Szeretnék idézni egy részt a 6. oldalról. Így szól ebben a könyvnek, egy egész könyv erről szól. A modern tudományos felfedezések azt bizonyítják, hogy az elterjedt hit, mely szerint a darwinizmusnak köze lenne a tudományhoz, igencsak hibás. a tudományos bizonyítékok teljes mértékben cáfolják a darwinizmust, és azt fedik fel, hogy létezésünk forrása nem az evolúció, hanem a teremtés. Erről egy egész könyv beszél, ha valakit érdekel, menjen fel az internetre, a Google-be rögtön meg fogja találni ezt a címet, az evolúciós ez a könyve. Nyilván most nincs idő ezt kifejteni, de én úgy gondolom, hogy ebben nagyon sok olyan dolog van, amit nem tanítanak valamit az iskolába. Ugye az előbb beszéltünk arról, hogy legjobban hazudni úgy lehet, hogy igazságba csomagoljuk a hazugságunkat, még az egy nagyon mérgező hazugságunkat. Ez is egy példája ennek a módszernek. És azt is látni kell, rögtön itt az elején, hogy az ateizmusnak tulajdonképpen a pápái a tudósok, akik harcban állnak Istennel. És ez nagyon-nagyon-nagyon fontos dolog.
És nem a tudomány áll harcban Istennel.
És ez a nagyon-nagyon, nekem erről nagyon sok előadásom volt, meg van, és nagyon-nagyon sok helyen meghívtak ezzel kapcsolatban engem előadást tartani. Ugye sokan úgy gondolják, hogy a tudomány és a hit az egymással szembe áll. Ez egy mesterséges, teljesen mesterséges dolog. Az igazi tudomány és az igazi hit, az soha nem áll, mert ez egymást kiegészítik.
Mert mind a kettő teremtő Istentől van.
A vallásosság és az áltudomány, azok igen, azokat könnyű. És manapság a világ teli van vallásossággal, és teli van áltudományossággal. Nagyon sok olyan, vannak olyan igazi tudósok, és én ismerek ilyeneket, akik már sokszor szégyellik azt, ami a mainstreamnek a szöveges a kommunikációja, mert egy igazi tudós az mindent megvizsgál. Ma, ha valaki bekerül egy tudományos intézetbe, és ha nem a mainstream gondolkodást követi, az perceken belül kikerül onnan. És ugye, hogy miért
hiába, hogy milyen tudós, micsoda felfedezése van.
Teljesen mindegy. Bárkit perceken, mondom én, 30 évig benne értem az akadémiai világba, tehát így kell ismerem ezt, hogy olyan működik, és ha valaki, én is 30 év után egy más irányba mentem el, de mondjuk 30 év után belehet az életébe 30 év, akkor nagyon meggondolja, hogy akkor most szemben menjen el a szélviharra. És az emberek ezért beállnak. Mert ugye nagyon sok ember megkérdezi, hogy oké, de ha ez így van, akkor miért van az, hogy minden tudós ezt mondja, és akkor sokan ezzel magyarázzák, de hát mindenki ezt mondja. Ez ezért van. Ez ilyen egyszerű, mert gyakorlatilag, ha valaki bekerül egy intézetbe, az egész rendszer, a tudományos rendszer az igen nagyon-nagyon egy pontból könnyű irányítani, mert ugye az igazi tudományhoz nagyon-nagyon sok pénze van szükség, és ezt általában állami finanszírozásból tudják csak megoldani. Nagyon-nagyon-nagyon kevés. Ma van egy-két nagy cég, ilyen a Google, meg az Amazon, meg egy-két ilyen cég, meg a Elon Musk most, ugye, aki képes önállóan is működni, de ez mint a fehér holló olyan. Alapvetően óriási állami pénzekből finanszírozzák, és tulajdonképpen ott van egy vezető, és aki ezt az irányt nem fogadja el, akármilyen tudós legyen, pillanatokon belül kikerülés. Ha valakit kirúgtak mellőlem három embert egy éven belül, akkor negyedik ember elgondolja, hogy érdemes nekem most beáll. Ugye ezt tenne? Megteheti. Nagyon sok ilyen ember volt, rengeteg nagyon-nagyon tehetséges tudós ment így félre, és sajnos olyanok maradtak a helyükbe, akik eléggé átlagosak vagy közepesek. És sajnos ma ez is a tudománynak a nagy problémája, és annak a nagyon-nagyon sok tév tanításnak, ami innen kikerül. És az is egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy nagyon sok ember azt hiszi, hogy amit a tudósoktól hall, az bizonyára igaz. Ugye ma az emberek eléggé átlagos ismereteik, és ha egy tudós megszólal, ugye hozzáteszik a megfelelő hátteret, a televíziót, a környezetet, tehát vannak ehhez szakemberek, akik pontosan tudják, hogy kell ezt beállítani, és akkor valamit mond egy tudós, néha tényleg olyanok, hogy az ember kicsit mosolyog, aki ismeri ezt, de az emberek 99%-a ezt gond nélkül benyeli, és azt hiszi, hogy ez teljesen igaz. És nagyon-nagyon sokszor kiderül, hogy ez nem így van.
Pedig most már a gondolkodó emberek egyre jobban rájönnek, hogy mindenre találnak tudóst.
Így van.
Ára, az bére, a cére, nézzük meg itt a Covid-nak a helyzetét, vagy bármilyen más, a tejjel, a kenyérrel kapcsolatban, mindenre találnak tudóst.
Hadd mondjak egy példát, hogy mennyire ha lehet valaki hatalmas tudós, és most tényleg olyan embert fogok mondani, aki tényleg komoly, nagyon nagy tudós volt a saját kategória. Lord Kelvin, ugye 1824 és 1907 között élt, korának egyik legkiemelkedő fizikusa volt. Ugye Royal Society elnöke volt Londonban 1890 és 1895 között, ugye az ő nevéhez fűződik az abszolút nulla fok, a mínusz 270 Celsius fokának a feltalálása. Tehát nagyon, ő valóban a maga szakterületén valóban egy óriási tudós volt. És ezt látjuk ma is, hogy vannak ilyen emberek, akik maguk tényleg nagyon nagy tudósok, de amikor más területről kell beszélni, akkor hihetetlen bocsánatot kérek, ostobaságot mondanak. Csak azért, hogy mondjak egy példát, ez a Lord Kelvinnek volt egy ilyen kijelentése, hogy a levegőnél nehezebb tárgyak sohasem fognak repülni. Még egyszer mondom, 1824 és 1907 közötti időkről élünk, és pontosan ezért, miután ő volt a Tudományos Akadémia elnöke, és hogyha most megyünk megint a tudományba, tudjuk, a Tudományos Akadémia elnöke az egy ország tudósainak a legfelsőbb vezetője, és amit általában ilyen ember mond, ahhoz azt nem illik megkérdőjelezni. Ott nincs vádom. És pontosan miután ő egy ilyen nagy ember volt, és ráadásul bizonyítottan a maga területén, és ha ezt a Lord Kelvin mondja, akkor a repüléssel nem kell foglalkozni. Nem is foglalkoztak Európába. Csak hál' Istennek Amerikában jött egy testvérpár, a Wright fivérek, akik ezt nem hallották. A Wright fivérek egy lelkész család gyermekei voltak, megint a hadveszemes föl, bicikliszerrel volt az édesapjuk, és ezek a Wright fivérek bizony nem sokat hallottak az Európai Akadémia. Azt tudták, hogy van Londonban a Royal Society, egy fantasztikus tudósok társasága. Ők úgy gondolták, volt egy álmuk, hogy igen, és az embernek repülés. Megépítették a világ első repülőgépét, és innen számítjuk gyakorlatilag a repülés történetét. Nem a híres tudósok, nem a professzorok, nem az akadémiai elnökei, hanem egy bicikli szerelő testvérpár, lelkész család bicikli szerelő testvérpára 1903 körül megépítették a repülést, és innen számítjuk a modern repülés történetét.
Kicsit az jut eszembe, mint a Titanic, a profik építették és elsüllyedt, és közölték, hogy ezt Isten sem tudja elsüllyeszteni. És a Noé bárkája, amit amatőrök építettek, és mégis...
Igen. Tehát nagyon-nagyon fontos egy dolgot megérteni a tudománnyal kapcsolatban, hogy nem létezik objektív mércével mérhető, előítéletektől és elfogultságtól mentes tudós. Az ateista tudós elsősorban ateista, és csak másodszorban tudós. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, mert ma is ugyanúgy, mondom, én a gyerekkoromat is ebben a világban értem meg, és most döbbenten látom azt, hogy alig változott valami, úgyhogy mindenféle rendszerváltásokon mindenről beszélnek, de alig-alig változott meg. A felszínen néhány dolog megváltozott, de a mélyben szinte semmi. Ma is ugyanez a világképet súlykolják az emberekbe, a gyerekeinkbe, az oktatásba, óvodától egyetemig, hogy amit a tudomány mond, amit a tudomány tanít, az úgy van, és az is csak nem kéne más csinálni, visszamenni az elmúlt 30 évben, és megkérdezni a tudománynak az óriási tévedéseit. Van is egy ilyen könyv, a tudomány tévedései. Azok olyan gyorsan elfelejtik, és ez erre is szintén felhívnám a tisztelt hallgatók figyelmét, akik ilyen tudományos bűvöletben élnek, mert ez ma is abszolút így van, és mindent megtesznek azért, hogy az emberek így is éljenek, hogy csak meg kell az elmúlt 30 évnek a durva tudományos tévedéseit. Most nincs idő, hogy ezt végigvegyük, talán egy más műsorban erről is beszélhetnénk, hogy a tudománynak milyen tévedései vannak. Csak hadd mondjak egy példát, hogy az orvostudomány ma szárnyal és fantasztikus eredményeket ér el, ugye szívet tudnak átültetni, és fantasztikus dolgokat tényleg éltek el a tudományban. De gondoljunk ebbe, hogy több ezer éven keresztül mi volt az orvoslásnak a legfontosabb része? A királyokat hogy gyógyították, és hogy tették el lábbal, hogy elet vágtak. Mert az, hogy elet vágunk, mindig arról van szó, hogy a mai tudomány már mindent meg tud magyarázni, és ezt mindenkorban eljátszották, és amikor ezt nekem mondják, akkor megint égnek áll a hajam. Ilyen picit tudunk, és ilyen óriási, amit nem tudunk. Tehát egy tisztességes tudós, az mindig szerény.
Igen.
Ha egy tudós nem szerény, legyetek vele nagyon óvatosak, mert igazán komoly pontosan tudja, hogy mennyi mindent nem tud meg. És ma a televíziók tele vannak olyan tudósokkal, akik nagyképűek, úgy adják elő a dolgokat, mintha ők mindent tudnának, közben nagyon nagy szerénysége lenne szükségük. Nagyon nagy szerénysége lenne szükségük. Nagyon-nagyon fontos dolog, hogy nincs objektív mércével mérhető, előítélettől mentes tudós.
Visszatérve arra, hogy miket tanítanak, ez azért rendkívül fontos, hogy a mélyben nem változott semmi, mert tehát amikor arról beszélnek, hogy egy ember az többszörösen rossz irányba fejlett bálna például, vagy bocsánatot kérek, ez nagyjából egy idézet lesz, a leghülyébb állat a cickány és a legokosabb állat az ábrázolt között található valahol az ember.
Na jó, szerintem ne is fázzuk a hallgatókat. Csak hogy megint neves tudósokat.
Csak,
most,
csak annyi, hogy tehát az ateizmus, amit tanított, az nagyon nagy mértékben most is átjön bizonyos oktatásokon.
Hogyne, teljes egészen. Az akadémiai oktatásban, ha valaki hívő, akkor bizony nagyon-nagyon össze kell szednie magát. Azt mondja, fiam, döntsd el, vagy tudós akarsz lenni, vagy hívő. És nagyjából a tudósoknak a 99%, most hadd mondjak százalékot, bocsánatot kérek, de talán ez az, ami rosszabb is az arány, így néz ki. Nagyon sok film van ugye az interneten is, meg van néhány ilyen mozifilm, és pontosan erről szól, hogy valaki bekerül a híres egyetemre, és más van, mint a mainstream, hogy ezt milyen gyorsan pöckölik ki, és tüntetik el. De hadd mondjak ezekről a mainstream tudósoktól is egy idézetet. Harvard Egyetem szintén a világ egyik leghíresebb egyeteme. A Harvard Egyetemnek van egy neves genetikusa, Richard Levantine, aki azt mondja, hogy az ő hite a materializmusból, saját bevallása szerint nem a tudományból ered, hanem az Isten elleni lázadásból. Ez kiderül abból, amit ezután mond. A materializmus abszolút, hiszen nem engedhetjük meg, hogy Isten betegye a lábát az ajtón, és ez nagyjából ez van a mainstream tudományban. Tehát nagyon-nagyon fontos dolog, és itt most a szakasznak a végén szeretnék egy nagyon fontos három dolgot kiemelni, nem tudunk sajnos végig menni a gondolatokon, de talán majd folytatjuk egyszer, hogy ha nézzük az eredetünknek az alternatív, az evolúció vagy teremtést, az egész vitának három sarkalatos pontja van. És ezt így lehetne összefoglalni. Az első ilyen pont, hogy a világ kezdetére vonatkozó bármilyen elméletet lehetetlen tudományosan bizonyítani. Mind az evolúció, mind a teremtés elfogadása hit és nem tudomány kérdése. Ez nagyon-nagyon fontos, mert ezzel totálisan ellenkező híreket hallunk, és máshogy tanítják a gyerekeinket. Ugye eleve a tudományos bizonyítás hol kezdődik? Én nagyon sok tudományos munkát végeztem. A tudomány ott kezdődik, hogy valamit, ha bizonyítunk, akkor stabil laborkörmények között kell bizonyítanunk, le kell írnunk a peremfeltételeket, a hőfokot, az égvilágon mindent, dokumentálni kell, és megismételhetőnek kell lenni. Tehát ezek a minimális, és akkor van még ezer más, most nem mutatnám a hallgatókat, de ez a minimális körülménye annak, hogy valamit tudományosnak kell nevezni. Hogyan lehetne a világ kezdetét tudományosnak nevezni ezek után? Ne merje senki. Bocsánat a durva kifejezését, kicsit elragadtam magam, de komolyan egy komoly tudós ilyet mond, hogy bizonyított dolog a kezdetekre, nem, lehetetlen tudományosan bizonyítani. Egyszerűen alaptézis, és ez nagyon jó lenne, hogyha ez megjelenne minél szélesebb körben, hogy mind az evolúció, mind a teremtés elfogadása hit és nem tudomány kérdése. Az evolúció nem tudományos tény, hanem egy hipotézis. Hipotézis ugye azt jelenti, hogy feltételezés, egy elképzelés, egy valamilyen forgatókönyv, amit én utólag kreálok. A másik, ami szintén nagyon fontos ebben a vitában, hogy vagy a teremtés igaz, vagy az evolúció, és nincs harmadik lehetőség. Ezek teljesen, most megint nincs idő ezt kifejteni, de talán ha egyszer lesz, akkor majd belemegyünk ebbe is. Ha belemegyünk a dolgoknak a mélyébe, akkor a teremtés és az evolúciót olyan sokan akarják összehozni, és rengeteg ilyen elmélet van. Tudnak én is több tizet mondani, de most nem akarok, de ez mind hibás alapjaiban. Tehát alapvetően ez egy egybites válasz. Tehát vagy a teremtés igaz, vagy az evolúció. Nincs harmadik lehetőség. Az evolúció és a teremtés egymással nagyon sok pontban ellentétes. És van egy harmadik nagyon-nagyon fontos tény, ami ebben a vitában úgy gondolom, hogy kritérium. A tudományon belül minden a materializmusra korlátozzuk. Holott ez semmi nem indokolja. Ez egy nagyon nagy hiba, mert a tudományosság kritériumai semmi olyat nem tartalmaznak, hogy eleve ki kéne zárnunk a tudományból a természet feletti tényezőket. Ez teljesen megakadályozza az igazságnak a teljes megismerését. És itt hadd mondjak egy példát, Isaac Newton. Isaac Newtonnak a törvényét mindjárt tanultok a középiskolában, már az általános iskolában is, Newton törvényeit. Ugye Isaac Newtonról kevesen tudják, hogy az ő egyházi munkássága kb. 4-szer akkora volt, mint a tudományos munkássága. Isaac Newton azt nyilatkozta nagyon sok művében, hogy engem alapvetően mint hittudóst fognak ismerni az emberek, és a tudományos munkám csak egy hobbi. Érdekes módon a dolog teljesen megcserélődött. Ugye Isaac Newtonnak a törvényei egyébként nyilván a maga peremkeretei között teljesen a mai napig igazak, és Isaac Newton a korának, sőt azt kell mondani, a világ legnagyobb tudósa volt. És Isaac Newtonnak volt egy ilyen mondása, hogy a legnagyobb felfedezés az életemben az, hogy Isten létezik. És ez belevalta a kabátjába, és ott holta, és minden nap elővette. Még egyszer mondom, Isaac Newton, akit mindenkit ismerünk, ismerjük a törvényeit, ezt mondta, hogy az élete végén mondta, az egész életem legnagyobb felfedezése az, hogy Isten létezik. És ez azért nagyon-nagyon fontos, mert az ő korában, amikor Newton élt, akkor még az egész valóságot teljesen egészében vizsgálták. Ugye ma a tudomány az teljesen materialista, szinte 100%-ban materialista. Van egy nagyon-nagyon pici határterület, most nem beszélnék, szintén nincs rá idő, de mondjuk azt, hogy döntően materialista a tudomány, és ez nem azért helyes, mert kizárjuk a valóságnak egy nagyon-nagyon jelentős részét. Ezt úgy szoktam mondani, ez olyan, mint a jéghegy. Ugye ismerjük fizikából, hogy a jéghegynek a 10%-a látszik, és 90%-a nem látszik. A világot is ismerjük, ugye a világot úgy kell elképzelnünk, hogy van egy látható rész, és van egy nem látható rész a világból. A világnak a látható része hasonló, mint a jéghegy, és azt tudjuk mindjárt, a lényeg, ami nem látható. Az sokkal fontosabb. És ezért van bajban ma szerintem a tudomány, és a nyugati tudomány, mert ez nem a keleti tudomány kicsit máshogy működik. De a nyugati tudományos világ úgy látszik, most már ezer oldalról támadott, és pontosan ezért, mert gyakorlatilag bezárkózott egy kalickába. Tehát gyakorlatilag nagyon-nagyon fontos, hogy az emberek megértsék azt, hogy emberek, ne engedjétek, hogy elvegyétek a tőletek a világnak egy nagyon-nagyon fontos részét. Remélem lesz időnk majd erről beszélni, már tudom, nagyon műsorodó végén vagyunk, de az embereket most jelen pillanatban megfosztják a világnak egy nagyon-nagyon fontos részétől, és ez egy óriási bűn és egy óriási hiba. A nem látható világnak a dolgaitól, amik ugyanúgy léteznek, mint a látható dolgok. De ma a világban csak, és főleg a nyugati világban, ről beszélek most itt, és ez is csak az utolsó 400 évben. Ezért hoztam Newtonnak a példáját, ő ott a határon volt, de a nagy tudósaink, de mondhatnám Leibnizet is, meg mondhatnám más tudósokat is, nagyon sok ilyen tudós van. A Newton idejében a tudósok, azok mindig az egész világot látták. Nézték a természetes világot, és nézték a természet fölötti világot. És Isaac Newtonnak, még egyszer mondom, nagyon-nagyon sajnos ezek a teológiai munkájának a döntő része eltűnt, vagy eltüntették, most nem akarok itt nagyon belemenni ebbe a részben, de azért maradt fenn belőle nagyon sok, és maradt fel azokból a feljegyzésekből is, ahol maga Newton nyilatkozik, és elmondta az ő teológiai elméletét, és fantasztikus teológiai munkássága volt, amiben nagyon sok minden sajnos elveszett. De Newton egy olyan ember volt, és úgy gondolom ez a jövője a tudománynak, hogy vissza kell érni ehhez a szinthez, ami több ezer éven keresztül volt, és még sok helyen a mai világ bizonyos részén is működik, hogy teljes egészében lássuk a világot. Tehát ne zárjuk be magunkat a materializmus kalickájában, mert jelenleg a nyugati világban ez történik. És ez szerintem a gátja a továbbfejlődésnek. Tulajdonképpen, ha ilyen viszonylag kevés idő van, akkor sok minden nem tudtunk beszélni, de néhány ilyen összefoglalást illik ilyenkor mondani, hát ha valaki csak ezt a műsort hallja. Tehát összefoglalásként mondanék néhány gondolatot. Az egyik nagyon fontos dolog, hogy az evolúció csak egy hipotézis, tudományos dogma, amit nem illik megkérdőjelezni, mint általában a dogmákat. Ugye nagyon-nagyon fontos tudni, hogy jelenleg a tudománynak vannak dogmái, és régen a vallásnak voltak dogmái, ma sajnos dogmatikussá vált a tudomány. Tehát az evolúció egy egyetemesen elfogadott teória, nem azért, mert bizonyítani tudják, hogy igaz, hanem azért, mert ez az egyetlen alternatívája a teremtésnek. És ez szintén nagyon fontos dolog látni és tudni, hogy a hit a materializmusban és az evolúcióban nem a tudományból ered, hanem az Isten elleni lázadásból. Ezt így nyugodtan kijelenthetjük. Azt is kijelenthetjük, hogy bármilyen próbálják is a tudomány köntösébe burkolni, és rá erőltetni az emberekre a materializmusnak és az evolúciónak, nincs tudományos alapja. Az evolúció nem tudományos tény. Mind az evolúció, mind a teremtés elfogadása hit és nem tudomány kérdése. És azt is nagyon fontos tudni és látni, hogy vagy a teremtés igaz, vagy az evolúció. Egyszerűen nincs harmadik lehetőség. És az a tény, szintén nagyon fontos ezt látni, az a tény, hogy vannak olyan tudósok, akik harcban állnak Istennel, nem jelenti azt, hogy maga a tudomány állna harcban Istennel.
Olyan ez, mint hogyha egy zenész állna harcban Istennel. Nem a zene áll harcban Istennel, hanem egy zenész, vagy több zenész.
Igen, és talán még egy záró gondot a végén, hogy ma a hivatalos tudomány sokkal dogmatikusabb, mint az egyház. A tudománynak vannak dogmái, ateizmusnak vannak pedig farizeusai és pápái. Tehát ne fogadjuk el a hamis dogmákat, jogunk van a gondolkodáshoz. Ma ha az ember, valaki megmeri kérdőjelezni a mainstream gondolatokat, az rögtön kirekesztik. Letiltják az internetről, ugye ismerős, kitiltják valamilyen csatornákból, és különféle módon azt kell mondjam, hogy hát inkább nem mondom, mire gondolok, de nagyon durván harcolnak mindenféle más gondolat ellen. Csak egy gondolat létezhet. Tehát ez a világtörténetben nem így volt. Ez egy nagyon hibás irány.
Lejárt a műsoridőn, Kis György, köszönöm a beszélgetést, kedves hallgatóink, köszönöm a megtisztelő figyelmüket, Isten áldja, vezesse és védelmezze önöket. Zene.
Teremtés vagy evolúció? Mi az igazság? A Biblia szó szerinti megfogalmazása, vagy a tudomány mai állítása? A beszélgetések középpontjában a teremtés teológiája, az evolucionista teória és az értelem áll. Erről hallhatnak érdekes, izgalmas és komoly megfontolásra érdemes üzeneteket. Búcsúzik a műsorvezető, Kádár Miklós.